Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. Rendély történetünk és lelkiségünk sorozatával foglalkozó műsorunkban a mai napon egy egészen érdekes dolgot szeretnék a kedves hallgatóknak bemutatni, hiszen a szerzetesi élethez elsősorban természetesen az imádság tartozik, de nagyon fontos része a munka. Rendi történetünk folyamán különböző feladatokat végeztek a pálos szerzetesek, voltak közöttük, akik kódexeket másoltak, voltak olyanok, akik a faragással, kő, illetve fafaragással foglalkoztak új kolostorok építésénél, vagy azoknak a szépítésénél, voltak, akik a kerti munkát végezték, egy szóval gazdálkodtak. Ezzel kapcsolatosan Romhányi Beatrixnak, történésznek a munkájából szeretnék felolvasni egy-egy részt az elkövetkezendő műsorokban, hogy ismerjük meg a pálos lelkiségnek, illetve pálos történetnek ezt az oldalát is. Az ő munkájának a címe: a lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn, vagyis pálos gazdálkodása középkorban. Természetesen az egész munkát nincs módunkban ismertetni, viszont egyfajta összefoglalást, amit éppen a szerző készített, ezt szeretném megosztani a kedves hallgatókkal. A pálos rend kialakulása idején a 13.-14. század fordulóján remete jellegének megfelelően kisméretű birtokokat kapott. E birtokok között már ebben a korai időszakban fontos szerep jutott a szőlőknek, de a helyi adottságoktól függően szántókat, réteket, kaszálókat, erdőket vagy éppen halászóhelyeket is kaptak. A rend kolostorai, amint azt Nap Éva, a baranyai pálosok gazdálkodása kapcsán megállapította, bizonyos szimbiózisban éltek az alapítókkal, illetve más egyházi intézményekkel. Ez a korai, alapvetően önellátást szolgáló birtokszervezet a 14. század közepétől fokozatosan módosult. Ennek egyik első dokumentuma a Beregi Kolostor számára 1359-ben kiadott oklevél, amely első dokumentuma a Beregi ispán a királyi és királyné oklevelek alapján tudomásul vette, hogy a szerzeteseknek elegendő földet kell adni a szőlőművelésre, más nem halászhat az általuk kiásott folyómederben, nem akadályozhatják meg az erdőkben a makkoltatást és a sertéstartást, továbbá malmuk közelében senki sem építhet másik malmot, vagyis lényegében ekkor összefoglalták a szerzetesek megélhetésének legfontosabb elemeit. A halászat és a sertéstartás a beregi esetben jó részt az önellátást szolgálhatta, máshol azonban, amint ezt a fentiekben láthattuk, előfordult, hogy ezek is bizonyos pénzbevételt hozhattak. A szőlő és a malom azonban egyértelműen pénzbevételi forrásnak minősült már a legkorábbi időkben is. E két birtok fajta a középkor végéig kitüntetett helyet foglalt el a pálosok birtokai között. Ennek oka részben a jobbágyok elfogadásának korai tiltása lehetett, a szőlő ugyanis viszonylag kevés munkaerővel és kis területen is jól hasznot hozhat, a malmokat pedig nyilván eleve bérbeadásra szánták az adományozók. Ráadásul a malom valójában már ipari létesítménynek tekinthető, amire más szabályok voltak érvényesek. A privilégiumokkal biztosított őrlési kényszer jövedelem nagyságát növelte, és a szerzetesek kezén lévő malmok ezáltal olyan monopól helyzetbe kerültek, mely talán leginkább a vásártartási kiváltságokhoz hasonlítható. A jelenség másik oka, a pálosok azon törekvése volt, hogy még a késő középkorban is, amikor már voltak jobbágytelkeik vagy falvaik, igyekeztek korlátozni birtokaik méretét. Amiből viszont következett a pénzbevételek jelentőségének növekedése. Ezt a tendenciát erősítette az is, hogy bár a pálosok a 15. századtól egyre nagyobb mértékben számíthattak a hívek adományaira, ez a jövedelem sosem volt elegendő a rendtagok ellátására és az épületek fenntartására, a koldulást viszont mindvégig szigorúan tiltották. A pálosok egyik legjelentősebb királyi támogatója, Első Lajos jóvoltából, mind a rend egésze, mind pedig egyes kolostorok, a korábbiakat jelentősen meghaladó jövedelmekhez jutottak, és privilégiumaik egy tekintélyes hányadának eredete is erre az időszakra nyúlik vissza. Erre az időszakra esik a rendnek kiutalt sójavadalom, a pálos tulajdonban lévő malmok nagy részének megjelenése, valamint az első jelentősebb adómentességek, melyek legalábbis kezdetben jelentős részben a szerzetesek közvetlen ellátását szolgáló élelmiszerek és egyéb javak adó- és vámmentességét jelentették. Az 1370-es években jellemző pálos birtokokat is egy Lajos király által adott privilégium sorolja fel. Ez ugyanis Gergely, a diósgyőri Krisztus teste kolostor perjele kérésére megengedi, hogy valamennyi birtokukat, tudnélik falvakat, földeket, szőlőket, malmokat, erdőket és minden néven nevezendő ingatlant, amelynek már 40 éve, vagyis a törvényes elévülés idejét meghaladó birtokában voltak, a jövőben minden pereskedés nélkül örökösen bírhassák, s őket sem perben, sem peren kívül ne kényszeríthessék, hogy ezekre a birtokaikra vonatkozóan okleveleket mutassanak be. Tulajdonképpen a városi házak adományozására is Lajos király szolgáltatta a példát a Magyar Királyság területén, amikor a budai Kammerhofot a rendnek adományozta. Mindezek megalapozták már a késő középkori gazdálkodást, hiszen a kolostorok közvetlen, rendszeres pénzbevételhez jutottak, ami lehetőséget adott a meglévő birtokok, majorságok bérmunkával történő megműveltetésére épp úgy, mint a birtokok vásárlása vagy bérlés útján való növelésére. A kolostorok számának szaporodása ugyan a század utolsó évtizedeiben megtorpant, ez azonban korán sem jelentett hanyatlást, de még valódi stagnálás sem, hiszen éppen ez az időszak, amikor például a budai és egyáltalán a városi házak nagy számban kezdenek feltűnni a pálosok kezén, és a királyi udvarban olyan befolyásos támogatókra lelnek, mint a Kont, a Cudar vagy a Kanizsai család. A pálosrend gazdálkodása a középkor végén bizonyos kétarcúságot mutatott. Egyfelől voltak olyan kolostorok, melyek viszonylag jelentős vagyonnal rendelkeztek. Ezek egy részének jövedelmei jó részt a földbirtokaikból származtak, másrészüknek viszont már a 15. században voltak bérbeadásból származó pénzbevételeik is. Ugyanakkor a középkor végéig megtalálhatóak azok a kis remete kolostorok is, melyek lényegében önellátásra rendezkedtek be. Részben az önellátáshoz kötöttek, de a nagyobb kolostori birtokoknál alkalmasint a termények értékesítésében is szerepet játszottak a majorságok és a városi, illetve mezővárosi házak. Az előbbiekhez olykor vásártartási jog kötődött, az utóbbiakra pedig kocsmáltatási jogot szereztek a remeték. A városi házak egy részét valószínűleg több kolostor közösen használta. Miközben az úgynevezett átlagos pálos birtok szerkezet jól meghatározható azok levelek alapján, egyes kolostoroknál bizonyos birtokelemek nagyobb arányban jelentek meg. A nagyobb kolostoroknak szinte mindegyike kisebb-nagyobb mértékben specializálódott. Bevételeinek nagyobb hányada származott egy meghatározott birtoktípusból vagy terményből. Ez lehetett szőlő, malom, de akár gabona is. A rendelkezésre álló források nem elegendőek, de nem is zárják ki a feltételezést, hogy némely kolostor jövedelmei az átlagosnál nagyobb mértékben származtak állattartásból. Erre utalnak a szlavóniai kolostorok okleveleiben gyakran feltűnő disznótartás és az azzal összefüggő jövedelmek is. A gazdálkodás alapja a korai időben egyértelműen a földbirtokok voltak, és ennek súlya a késő középkorban is meghatározó maradt. Ugyanakkor a 14.-15. század fordulóján már van arra utalás, hogy a pálosok rendszeresen és nagy mértékben vettek igénybe bérmunkát birtokaik megműveléséhez, ami miatt összeütközésbe is kerültek a környék tehetős mezővárosi jobbágyaival, lásd például Zsigmond király 1406-ban kelt oklevelét a diósgyőri pálosok számára, amiben erről esik szó. Az egyes birtokelemek igen eltérő hasznot hoztak. A halastavak, az erdők, a rétek, legelők rendszerint a csekély jövedelmű birtokok közé tartoztak, míg a szőlők, a malmok és a városi házak, legalábbis egy részük, illetve a vámok és a sójövedelem abban a néhány kivételes esetben, ahol volt ilyen, nagyobb bevételt jelentettek. Közülük a szőlők hagyományosan már a 13. század óta szolgálták a kolostorok dotálását. A malmok úgy tűnik a 14. század folyamán jelentek meg nagyobb számban a birtokok között, míg a városi házak a 14. század végétől, de még inkább a 15. századtól jellemzőek. Ezekkel a birtok elemekkel és jövedelmekkel, a malmok kivételével, a 16. századi pálos formuláriumba bemásolt oklevél minták is foglalkoznak. Legnagyobb számban a szőlőkkel kapcsolatos ügyintézés iratait találjuk meg benne, de több formula szól a sóról és a házakról is. Ugyanakkor a fennmaradt adatok arra is utalnak, hogy az egyes birtok elemek jövedelmezősége területenként is mutatott eltéréseket. Ilyen például a szlavóniai kolostorok esetében az erdő, melynek ott még egy, az ország más részeiben ismeretlen, legalábbis nem említett haszonvétele is volt, tudnilik a disznók után járó zsirovnica. Ennek jelentőségét az is mutatja, hogy a többi haszonvétel általános megemlítése mellett több oklevél egyedül ezt nevesíti is. A különféle birtoktípusok túlsúlya mutat ugyan némi területi eltérést, például Szlavóniában több a pálosok által birtokolt jobbágyfalu, illetve erdő, észak-kelet Magyarországon több a szőlő, az északi középhegységben lévő kolostorok nagyobb arányban birtokoltak malmokat, ez azonban sehol sem jelentett kizárólagosságot. Még egymáshoz viszonylag közel fekvő kolostorok birtokai között is jelentős eltérések mutatkozhattak. Feltűnő ugyanakkor, hogy a szlavóniai kolostorok oklevelei között alig akad malomra vonatkozó, és városi háza is csupán a zágrábi kolostornak volt, leszámítva természetesen a korábban megszűnt dubicai kolostort. Igaz, a zágrábi házról kiderül, hogy jelentős szerepet játszott a bor értékesítésében. Amint láttuk, ez az ingatlan különleges helyet foglalt el a városban is, lévén tornya a város védelmének egyik fontos eleme, a házhoz tartozó majorság pedig arra utal, hogy a szerzetesek mindennapi élelem ellátásában is szerepet kapott. A szlavóniai kolostorok bevételei úgy tűnik, leginkább szántóföldjeikből és szőlőikből, egyes esetekben erdeikből származtak. Meg kell azonban azt is jegyezni, hogy a magyarországi pálosoknak e bevételei nem mindig vagy nem csak pénzben folytak be. A szőlőkért rendszeresen fizettek a bérlők borban, de olykor, főleg a szlavóniai kolostorok esetében, más naturália is megjelent. Kappan, kenyér. A fennmaradt oklevelek tanúsága szerint, egyébként a környezetükre tekintve érthető módon, ezen kolostorok életében az erdőgazdálkodás is az átlagosnál nagyobb súllyal szerepelt, amivel összefüggésben a már említett sertéstartásra vonatkozóan is szép számmal maradtak fennadatok. Más erdészeti haszonvételekre azonban alig van utalás. A pálosok saját szükségleteik fedezésére alkalmanként jogot kaptak fakivágásra, eladásra történő fakitermelése azonban csupán egyetlen adat bukkant fel eddig az oklevelekben, nem meglepő módon éppen Szlavóniából. A pálosok állattartására vonatkozó adatok száma nem túlságosan nagy és meglehetősen vegyes képet mutat. Egyrészt a pálosok kaptak állatokat, közvetett pénzadomány gyanánt, főleg lovakat. Természetesen voltak igás lovaik is. A szarvas marha tartásra közvetett és közvetlen adatok is utalnak. Vannak adatok tejelő tehenekre, de néhány adat, főleg a kenderesi és ecsegi, valamint a fileföldei birtokok ügyei felvetik a marha kereskedelemben való részvétel lehetőségét is. Jutartásra viszonylag kevés és csak általános jellegű adatunk van, ennek súlya, szerepe ennek alapján nem állapítható meg. Végül rendszeresen említenek a források sertéseket, melyek egy része természetesen szintén a szerzetesek ellátását szolgálta, lévén a sertés a középkorban a kolostori asztal legfontosabb húsétele. Ugyanakkor a már többször emlegetett szlavónia adatok azt valószínűsítik, hogy ebből is származhatott egyes kolostoroknak bizonyos jövedelme. A sertésekkel összefüggésben itt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy az erdő hasznosításra vonatkozó adatok döntő többsége kapcsolódik a sertéstartáshoz. Összességében elmondható, hogy az állattartásra vonatkozó utalások, ha nem is tömegesen, de rendszeresen tűnnek fel az oklevelekben. Nyilvánvaló, hogy a szerzetesek ellátása mellett az állatok tartása bizonyos, jelenleg meghatározhatatlan mértékű jövedelmet is hozott. A 15. század második felében a rend különösen jó kapcsolatba került Mátyás királlyal, aminek több gazdasági természetű hozatéka is lett. Ezek közül talán a legjelentősebb néhány monasztikus kolostor átvétele, de néhány kolostornak a só jövedelme, több birtokadomány és privilégium, köztük a szlavóniai kolostoroknak adott általános adómentesség is, erre a kapcsolatra vezethető vissza. A rend megerősödéséhez és földesúri mi voltához érdekes adalék az ugyancsak Mátyástól kapott kiváltsága, miszerint összes birtokain akasztófát, kereket, karókat és más kínzóeszközöket állíthat fel, hogy az összes rablókat, latrokat, gonosztevőket, gyújtogatókat, méregkeverőket, ráolvasókat és gyilkosokat elfogva felakaszthassák, kerékbe törhessék, lefejezhessék, megégethessék. A párosok Mátyás halála után is megőrizték jó kapcsolatukat az udvarral. Ennek köszönhetően jutottak még a 15. század utolsó évtizedében néhány további bencés és premontrei monostor birtokába. Visegrád, Váradhegyfok, Szentjobb. Igaz, ehhez ekkor már olyan főpapok, mint Bakócz Tamás vagy Váradi Péter hadhatós támogatására is szükségük volt. A pálosok udvari kapcsolatait illetően érdekes adalékot őrzött meg a pálos formulárium, mely szerint a császári udvarban pálosok is szolgáltak udvari káplánként. Innen fogjuk majd folytatni Romhányi Beatrixnak az írását pálos gazdálkodása középkorban, hiszen rendi közösségünk életében a lelki életnek és a szerzetesi életnek a működtetéséhez ehhez feltétlenül szükség volt. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!